napot kívánok! Itt a vég közelettét akkor emlegettük, akkor jutott az eszembe, hogy a végtelen, ahogy bezárul és visszatér önmagába. Ma STB-vel kezdtük, STB-vel fejezzük be. Remélhetőleg ezzel már nem fogjuk folytatni. Reális életben. Nagyon örülök, hogy délelőtt Koszki László kollégám megtartotta előadását, ugyanis számos forráscsoportot és számos terminus technicus tisztázott, amit már nekem nem kell. És ahogy végighallgattam az előadását, igaz, hogy tegnap egyeztettünk, de talán sikerült is a két előadást úgy összeállítani, hogy ne nagyon fedje egymást. Még ő inkább a prágai anyagokat vette Dorcs alá, én jobbára az itteni STB-s levéltári anyagokra fog támaszkodni, amelyek a prágaiakhoz képest kissé provincionálisnak hatnak, ugye, néhány esetben, de talán néha tartalmaznak olyan adatokat is, amelyek az információs rendszerben valahol megrekedtek, mondjuk kerületi szinten, és nem kerültek föl a belügyminisztérium legfelsőbb fórumaira. Néhány az előadásomban néhány helyzetjellemzést veszek Gorcső alá, és ezt meg fogom tűzdelni, mivel hogy itt vagyunk Csallóközben a Dunaszerdahelyi STB parancsnokságnak néhány konkrét iratával, annak felmaradt irattári anyagára támaszkodva. Tehát az előadás nem az internetes oldalakon is elérhető, regisztrált és így közzétett dossziékra fog támaszkodni, hanem inkább iratanyagokra. Annyiban módosítanám még a címet, hogy kicsit pontosítanám, a rendszerváltás élvének magyar vonatkozásai és STB anyagainak tükrét. Az STB legfelsőbb vezetése által a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának 1989. novemberi ülésére szánt Csehszlovákia belbiztonságát taglaló anyaga szerint az országban akkorában 60 úgynevezett független kezdeményezés létezett, szemben az egy évvel korábbi 5-tel. Ezeknek a szervezeti formáinak miensége, ez természetesen nem volt egyöntetű. A jelentés szerint ezek többségét a Charta 77-tel fennálló személyes és eszmei kapcsolat jellemezte. A gorbacsovi perestroika a közép-európai szocialista államok Moszkvától való döntéshozatali függetlenítését is eredményezte, míg azonban a környező országokban, elsősorban Lengyelországban és Magyarországon ez a kommunista pártok reformpárti csoportosulásainak erősödését, az ellenzéki erők kikristályosodását, egyesülését, majd a hatalommal való párbeszéd felvételét is eredményezte, addig Csehszlovákiában a perestroika és a glasnost jelszavak megfelelő töltet nélkül maradtak. Amíg 89-ben Magyarországon és Lengyelországban az ellenzék a hatalmon levő párttal a politikai pluralitás elveiről tárgyalt, addig Csehszlovákiában a hatalom még mindig büntette másként gondolkodókat. A felvázolt helyzetnek egyenes következménye volt az is, hogy a csehszlovák kommunista állambiztonság egyre nagyobb gyanúval közelített a Magyarországról és Lengyelországból ide importált eszmai áramlatokhoz és azoknak itteni címzetjeihez. Az ott végbe ment reformfolyamatokat nem egyszer a perestroikával való visszaélésként értelmezték. Ennek függvényében a magyar nacionalizmus fogalma alá begyűjtött információknak rendkívül megnőtt a jelentősége, és ezek az operatív helyzetelemzések, helyzetjellemzések egyik alapkövüket jelentették a negyedévi, évvégi munkatervi kimutatásoknak. Természetesen azokra a kimutatásokra gondolok, amelyek a magyar kisebbség által is lakott területekről kerültek ki. A pozsonyi kerületi STB parancsnokság 1989 második negyedévi belbiztonsági jelentése szerint a kerületben a magyar nacionalizmus problémaköre egyre növekvő tendenciát mutat, és ennek fő okaként a magyarországi eseményeket állítja be. A magyar nacionalizmus képviselői élénk kapcsolatokat ápolnak a magyarországi ellenzék képviselőivel és más nyugati körökkel. Értelmiségi központjaiként Dunaszerde helyett Komáromot és Lévát jelöli meg. Aktivitásuk további fejlődését két fő irányba feltételezi. Az egyik a magyar nemzetiségi törekvések felvállalása kulturális, oktatásügyi és később politikai téren, a másik az általánosabbnak mondható, ez pedig a szocialista rendszer támadása, ellenzéki csoportosulások létrehozása magyarországi minta szerint, más csehszlovákiai ellenzéki tömörülésekkel való csak kapcsolatfelvétel, mint a Karta 77, a HOSZ, vagyis a Hnutjeze Obcsánszkú Szlobodú, vagyis Polgári Szabadságért Mozgalom, amelyik Jan Csarnogurszki vezetése alatt működött, vagy Dubčeknek a támogatása. Egyébként a HOSZ-szal kapcsolatban más jelentések aláhúzzák, hogy a Polgári Szabadságért Mozgalom Dél-Szlovákiában több magyart szólít meg, akiken keresztül a magyarországi MDF-fel kíván állandó jellegű kapcsolatot felvenni. Tehát itt szintén az a momentum jön föl, amit már több helyütt is említésre került, hogy az itteni magyaroknak és az itteni magyarságon belüli szervezkedéseknek volt a szlovák ellenzékkel szemben egy előnye, miszerint politikailag érettebb kapcsolatrendszerrel rendelkeztek. A tárgyalt jelentés szerint a magyar nacionalista körök törekvéseik elérésére a csemadok egyes struktúráiba is beszivárogtak, hogy a magyar nemzetiség nagy részét rajtuk keresztül is destabilizálni tudják, tehát destabilizálásra itt a hatalom szempontjából történő értelmezésre gondolok. A jelentés konkrét példaként olyan természetesen a szempontjukból megalapozatlan rémhírterjesztést hoz fel, mint a csehszlovákiai magyarság erőszakos asszimilációja, amely rémhírterjesztését a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának számlájára írja, ugyancsak hasonló vonatkozásban említi Janics Kálmán a Hontalanság évei című művét is. Ide sorolja továbbá, az MTV Panoráma műsorának több alkalommal is fellépő csehszlovákiai magyar interjú alanyok által hangoztatott a CSKP nemzetiségi politikájának kritikáját is. Magyarországi ellenzéki körökkel való kapcsolatfelvétel példájaként pedig Hodosi Gyula tevékenységét említi, amelyet a fiatal írók körének titkáraként végzett. Valószínűleg ennek következtében tartották őt megfigyelés alatt. Bár a vonatkozó dosszié nem maradt fenn, mivel az 1989 évvégi tisztogatások alkalmával selejtezték, fórumintézetben vagyunk, stílusosan fórum fedőnév alatt végzett követési akciójukról maradtak fenn nyomok. Például 1989. szeptember 2-án reggel 8 órától 13.30-ig a pozsonyi székhelyű 12. főcsoportfőnökség STB-s tisztjei lakhelyét tartották megfigyelés alatt, miközben dokumentálták a lakóházba bemenő és kijövő összes személyt, valamint leellenőriztek egy ott parkoló magyarországi rendszámú Lada típusú személygépkocsit is. Hasonló szellemben íródott a Besztercebánya kerületi STB parancsnokság 1989. augusztus 24-i jelentése is, amely teljes egészében a magyar nacionalizmus témakörének szenteli figyelmét. A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának a nemzeti iskolákon tervezett kétnyelvű oktatás bevezetése ellenében folytatott aláírás gyűjtésén kívül részletezi a rimaszombati Tompa Mihály klubnak a helyi csemadoktól való függetlenedési szándékát, és felhívja a figyelmet az országban létező főiskolai magyar diákklubok tevékenységének aktivizálódására, konkrétan a prágai Ady Endre diákkört, a brünni Kazinci kört, a pozsonyi József Attila diákkört, amit a Nyitra Juhász Gyula klubot említ. A jelentés több hálózati személy magyarországi kiutazásának köszönhetően részletesen tudósít az ottani belpolitikai helyzetről is. Kitér az MSZMP fokozatos térvesztésére és Grósz Károly párton belüli ellenzékére, Mészei Posgait, Nyers és Németet említ. Figyelmét nem kerüli el azonban a romániai menekültáradat sem, amely azonban Magyarországot amolyan ugródeszkának használja ki a nyugatra való távozása során. Értékeli továbbá az MTV Panoráma című műsorának az itteni fiatalságra való kihatását is, amelyet nacionalista indulatok, valamint a CKP további kritikájának gerjesztőjeként tart számon. Az STB jelentésekben egyébként a Panoráma című műsorral kapcsolatban több helyütt is kritikus megnyilvánulásokat tapasztalhatunk, hiszen az akkorában a csehszlovákiai ellenzék egyik szószólójává vált. Interjút közölt Dubčekkel, majd 1989. június 28-án Václav Havellel is, annak börtönből való engedése után. Ez utóbbiról részletes jelentés maradt fenn, Marián Golász dunaszerdahelyi STB parancsnok aláírásával, és ugyancsak ő tett jelentést az 1989. júniusának elején bősött megjelent magyar nyelvű rendszerellenes falfirkákról is, amelyek a következőképpen szóltak: Ceausescu fasiszta, CKP vagy szabadság, demokráciát, Gorbacsovot, ne diktatúrát. A helyzet pikantériája az, hogy előtte egy szocialista felirat volt ott, amit ezekkel mázoltak át. Június végén a Karta 77 képviselői megjelentették a Nyekolik Vét, tehát néhány mondat című petíciójukat, amelyben a politikai foglyok szabadon bocsájtását, gyülekezeti jogok bebiztosítását, megalakult független kezdeményezések üldözésének felhagyását, stb. Követelték. Felhívásukat több ezren aláírták. Az STB természetesen minden ilyen megnyilvánulást ellenőrzése alatt kíván tartani. Ismét a dunaszerdahelyi STB parancsnokság anyagából szeptember 6-án jelenti felettes szervének, aki arról itt értesít, hogy az operatív munkájának eredményeképpen sikerült fénydelítenie a fent említett petíció helyi terjesztésére. A felhívás a dunaszerdahelyi magyar tannyelvű gimnáziumban is megjelent, ahol a tanítókör tagjai között volt. Mint az a jelentésből kiderül, az aláírásokat Barak László gyűjtötte, aki ezek után további három személy társaságában kihallgatásnak vetette alá. A bársonyos forradalom előestéjén a csehszlovák állambiztonsági szervek még sikerrel hiúsították meg az ellenzéki csoportosulásoknak a prágai tavasz eltiprásának 21. évfordulójára, illetve az első csehszlovák köztársaság megalakulásának 71. évfordulójára, október 28-ára tervezett megemlékezéseket. Az összehangzolt akcióiknak köszönhetően az augusztusi rendezvényekkel összefüggésben 479 lengyel, 45 magyar és 36 olasz állampolgárnak is megtagadták a Csehszlovákiába való beutazás lehetőségét. Az STB a külpolitikai események 1989 utolsó negyedévére a belpolitikai helyzetben is változásokat valószínűsített. Október 28-ával kapcsolatban például feltételezte a Karta 77 politikai párttá való átalakulását. Erre kicsit később, szélesebb platformon és más bársonyos körülmények köz sor is került. Ugyanakkor azonban már elkészült az az STB jelentés is, amelyik csaknem 90 magyar értelmiségi november 18-ai sajai összejöveteléről tudósított. A jelentés csemadok tagokat, FIK tagokat és több, de nem azonosított magyarországi állampolgárságú személy jelenlétéről számol be. Közülük 11-en előadóként voltak jelen, az előadások utáni vitában pedig 17-en szólaltak fel. A jelentés szerint az elhangzottak a következőket érintették: magyar keresztény demokrata jellegű mozgalom megalakulásának szükségességét, a magyar kisebbség politikai és kulturális autonómiájának kérdését, a magyar kisebbség jogállásának, Csehszlovákia nemzetiségi politikájának kritikáját, a többi. Az aznap ugyanott megalakult független magyar kezdeményezés elkerült az eltársak figyelmét. Ennyit az előadásomról. Valószínűleg az a lakás környezete az tiszta maradt. Ennyit az előadásomról. Még annyit el kell mondani, hogy itt az STB szempontjából lezárjuk ezt a fejezetet, hogy tulajdonképpen 17-e után, ahogy itt Laci is említette, az állambiztonsági szervek fokozott aktivitásban dolgoztak. az STB szervei kerületi és járási szinten is olyan parancsokat kaptak, miszerint aktivizálniuk kell az operatív munkát, a hálózati személyeket. Jöttek olyan parancsok, miszerint az állam ellenségeinek titulált személyek nyilvántartását szintén aktualizálni kell, és fokozott megfigyelés alatt tartani őket. Továbbá a parancsok között fölbukkannak olyanok is, amelyek kimondottan a készülő sztrájkok szervezőinek a megfigyelését írja elő, illetve hát az STB-nek ezeket a sztrájkokat különféle módszerekkel meg kellett, hogy jósítsák. 27-én, mikor az általános sztrájk eléri célját, előtte ugye a kommunista párt vezetésében csere áll be, ettől az időponttól kezdve maga az STB egy ilyen várakozó taktikát vesz fel a belpolitikai eseményektől függően, és amíg még itt november végén ilyen parancsokat találunk, ilyen rendeleteket, addig december 10-e tájékában ugyanazoktól az emberektől olyan parancsok jönnek, miszerint az STB-nek operatív és hálózati módszerekkel be kell biztosítaniuk azt, hogy a polgárok gyülekezeti szabadsága, demokratikus jogai ne szenvedjenek. Ezzel fejezem be az előadást.